Kedves hallgatóink, az egyik legígéretesebb és legtehetségesebb politikus, a református nemesi családból származó Lónyay Menyhért születésének 200. évfordulóját ünnepeljük idén. Emlékére és tiszteletére programsorozattal emlékeznek a Tuzsér községért közalapítvány szervezésében, nem csak Tuzséron, Lónyán, hanem számos más településen, intézményben, amelyhez úttörő módon kötődik a nagyformátumú politikus. De kinek jut eszébe és miért, hogy megismertesse kicsikkel és nagyokkal egyaránt Lónyay Menyhért munkásságát, kiderül a most következő beszélgetésből. Klicsu Ferencet, a Tuzsér községért közalapítvány elnökét Demeter Zsuzsa szólaltatta meg.
A Tuzséron található Lónyay család egyik épített örökségi helyszíne a Lónyay kastély. Én egész gyerekkoromat mondhatni ott töltöttem, hiszen oda jártunk napközibe, oda jártunk moziba, ott volt a könyvtár, a fogorvosi rendelő, sok szállal kötöttem úgymond hozzá. Már akkor nem mint Lónyay kastély, hanem egyáltalán mint olyan intézmények, amelyek kiszolgálták a települést. Aztán később a rendszerváltás követően ezek az épületek szerintem felértékelődtek, és a település is elkezdte keresni a múltját.
Ha még visszatérünk egy picit a gyerekkorodra, akkor ott neked valaki megmutatta az értékét ennek a kastélynek?
Igyekeztek a múltat végképp eltörölni. Tehát a Lónyay kastélynek a berendezéséből semmi nem maradt meg. Több kiszolgáló épület is van a főépület mellett. Két gránátos házban, az én gyerekkoromban az egyikben presszó működött, a másikban áfész volt. A korábbi gazdasági épület az teljesen romos állapotban volt, 90-es évek elején lett felújítva. A korábbi kocsiszín és istálló pedig ugye oda jártam napközibe, ott volt a konyha, ott a kameszíroda, és a főépületben pedig ugye mozit rendeztek be a díszterembe, mellette volt a könyvtár, fogorvosi rendelő, tehát teljesen átadták az objektumot a köznek, úgyhogy nekem ezt konkrétan senki nem mondta, hogy ez most micsoda. Oda jártunk, ott volt, folytak a mindennapjaink, ünnepségek, emlékszem rá, április 4-e, május 1-e, stb.
És aztán hogyan fordult ez a kocka? Mert most meg azt lehet mondani, hogy te laksz ott egyedül idézőjelben nyilvánvalóan, mert hogy a Tuzsér községét alapítvány létrejött, és valami elindult abban a tekintetben, hogy ebből az épületből az legyen, ami valamikor volt. Hogyan alakult át az épület?
Hát ugye itt a rendszerváltás környékékkel visszaugorjunk. Az akkori, hát a tanács, egyrészt a tanács is, illetve a később megalakult önkormányzat is, hát igyekezett azt a helyet már valamilyen szinten egyrészt helyrehozni, másrészt pedig ugye funkciókat kivinni, és akkor ellátni újakkal. Tehát ez azt jelenti, hogy az épületrész, amelyben az iskola volt, okafogyottá vált, amikor az új iskola megépült a településen. A mozi is elkerült a díszteremből, a presszót is elvitték onnan, az áfészboltot pedig 2014 őszén zárták be, tehát nagy nehezen sikerült visszavásárolnunk. Talán a motorja egy szerencsétlenség volt gyakorlatilag, mert 90 novemberében az első választások után, vagy aznap éjszaka a főépület leégett. A mozi feletti részeken szolgálati lakások voltak, és azok felújítás alatt álltak, és hát ugye oda bementek emberek, akik nem nagyon láttak, és a raklapon lévő parkettát meggyújtották aztán. Talán már nem csak ők láttak, hanem minket is láttak még 6 faluból is. Tehát a komplet tetőszerkezet megsemmisült, és ugye ott évekig ment a húzavona, hogy mi történjen az épülettel. Hiszen a rendszerváltás időszakát értük, hát ugye sok mindenre volt itt pénz, csak pont erre nem. De szerencsére 96-ban született egy döntés, hogy meg kell menteni a főépületet. Utána elindult a felújítás ennek a történetnek, és 2002-ig tartott. De sajnos nem sikerült teljes egészében ezt befejezni. De akkor a kastélynak, a Lónyay névnek is kicsit felértékelődött a neve, hiszen a megújult iskolát is Lónyay Menyhért általános iskolának nevezték el. A volt Szovjet utcát is átnevezték Lónyay utcára. Visszagondolva arra az időszakra, akkor már kezdték inkább felértékelni a Lónyay családnak a nevét.
Ki volt ennek a motorja?
Az akkori önkormányzat, akkori polgármester, Révész László, aki 20 évig volt a település polgármestere 2010-ig, akkor szobrot is kapott a település Lónyay Menyhért, mert szobrát ugye kettő készült belőle, a másik az itt van Nyíregyházán, a megyeház előtt, tehát akkor elindultak ilyen folyamatok. Aztán ugye én úgy kerültem oda dolgozni 2008-2009 között. A korábbi gazdasági épületet még a 90-es évek elején annyira rendbe hozták, hogy művelődési háznak hívjuk, de közösségi szintén lett belőle. És én ebbe a körbe kerültem be 2008-2009 környékén.
Mint?
Hát először mint közmunkás kerültem be, aztán pedig ugye a közalapítvány megkapta a közművelődési feladatok ellátását címszóval a kulturális tevékenységet, és utána az alapítvány áttett oda a munkavégzését, mondjuk így, és azóta ott terjesztjük a kultúrát.
Azt is lehet mondani, hogy beleástad magad alonyai család életébe?
Különösebben nem mondanám, hogy ez így ment tudatosan. Egyszerűen csak szerintem az történhetett, hogy az ember azért abba a környezetbe jár dolgozni, és nyilván ez hatással van rá. Először történelem kommunikáció szakot végeztem, aztán talán andragógiát, aztán ugye az MR pedig kultúrás örökség tanulmányok keretein belül. Ez már tudatos volt egyébként. Minden diplomámat Egerbe szereztem, az Eszterházy Károly főiskolán, illetve később egyetemen. Tehát az MR az már tudatos volt. Már szakdolgozatomat is ebből a témakörből írtam, hogy a Zsuzsérik Lóniék kastély hasznosítási lehetősége a kulturális turizmus keretein belül. Tehát 2010-es évek közepén ott már azért egyértelmű vált számomra, hogy a kulturális feladatok ellátása is abba az irányba tolódjanak el, hogy egy épített örökségi helyszínen szerintem magas kultúrát kellene közvetíteni. Persze az ember itt vívja a harcait folyamatosan, de ettől függetlenül igyekszünk olyan dolgokat odavinni, ami szerintünk odavaló.
Ennek egyik állomása lehet akkor a Lónyai emlékév, ugye 200 évvel ezelőtt született Lónyai Menyhért. Hát ezt hogy sikerült elérni?
Én picit visszakanyarodnék az előző kérdéshez. Tehát ugye az elmúlt évek alatt azért sikerült a Lónyai családdal is kapcsolatba kerülni. Ugye 2012-ben volt a település 800 éves, szerveztünk egy konferenciát, amelynek az volt a cím, hogy Tuzsér és a Lónyaiak. Akkor nagyon sok mindenre fény derült, hiszen olyan dolgokkal szembesültünk, amiről nem is hallottunk még. Bármennyire hihetetlen, hogy 1901-ben, amikor Herceg Odeszkárki Zoárd Jenő feleségül vette Gróf Lónyai Pálmát, aki a Menyhértnek az unokája volt, akkor az ő angol barátaitól vándorsolymokat kapott ajándékba. És ugye 901-től 914-ig, amíg ki nem ütött az első világháború, addig ott nagyon komoly solymászatok történtek. A solyommal történő vadászat az már az eleink idejében is nagyon fontos dolog volt, de ugye a lőfegyverek elterjedésével ez úgymond megszűnt. És ugye 901-től 914-ig, mint említettem, nagyon sok főüri család jött oda. A Tisza árterei, füzesei nagyon jó lehetőséget teremtettek arra, hogy ez a vadászatot úgymond befogadása, illetve divattá váljon. Annyira, hogy az ottani nagyurak, főurak elvitték haza. És 1932-ben, amikor a Magyar Solymászok Egyesülete megalakult, úgy fogalmaztak, hogy Tuzsér volt a modernkori solymászatnak a bölcsője, azt meg tudjuk, hogy ma meg Hungarikum. Mindennek képviselő nélkül mondhatnám azt, hogy Tuzsérnek fontos szerepe volt abban, hogy ez a vadászat vissza honosodjon a Kárpát-medencébe. Az akkori előadó angol nyelvű újságokat hozott a század eléről, amelyben akkor beszéltek, írtak róla, hogy Tuzsérnek milyen solymászatok történnek, és nekünk máshonnan kellett megmondják, hogy mi történt nálunk 100 évvel ezelőtt. Tehát nagyon hihetetlen, de onnantól kezdve azért igyekeztünk, hogy főleg a főépületnek a felújítását folyamatosan szinten tartani, mert hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy 96-ban, amikor a leégett főépületre azt mondták, hogy mentsük meg, akkor az úgy furcsa módon kikerült az önkormányzatnak a birtokából. Ma is állami tulajdonban van, a többi négy épületrész pedig önkormányzatiban van, és az önkormányzat pedig ugye saját források, illetve pályázatok útján funkciókkal látta el. Tehát ifjúsági szálláshelyünk van 50 főig, kiállító terünk van, protokolltermünk van, ugye a műzési ház ott van, amiben én dolgozom, és mind arra vár, hogy ezek csak együttesen kiszolgálhassák majd a főépületet, amelyet ugye eddig még nem sikerült felújítatni. Ugye egy főépület nélkül nehéz ott bármilyen komoly munkát végezni, de azért mi megpróbáljuk komoly lobbit fektetni abba, hogy megújjon a főépület. Én remélem, hogy ez egyszer sikeres lesz, és akkor tényleg egy komplexummal nézhetünk majd szembe. És nekünk a távoli terveink között szerepel az is, hogy valósítson meg egy Lónyai Örökség központot. A Lónyai családnak a birtokai nem csak Tuzsérre, meg Szabolcs, Szatmár, Bereg megyére korlátozottak. Felvidéken is van Lónyai kastély, Deregnyőn, Borsod megyében, Zemplénben, Badogoraszibá.
De Tuzsér az egy központi települése volt a lónyaiaknak?
Hát egyrészt központi települése volt, másrészt pedig ugye ez a leghadrafoghatóbb. Kimaradt még a felsőbb, Beregsomb, Kárpátalján is van kastély. Beregsomban természetesen közösségi céloknak van alávetve, de hát óvoda van benne, polgármesteri hivatal, felcserközpont, posta. A Deregnyői kastélyban, ami jó állapotban van, annak köszönhetően, hogy alapiskola működik benne. De Badogalaszi a Badonhalmi, okay, tehát ott az egyházi termékenység folytatódik, de nagyon rossz állapotban van. A Tuzsér kastély hozzájuk képest azért mégiscsak a kultúra tekintetében sokkal jobb állapotban van, nyilván legyen a központja, meg hát minden szeretnek hazafelé hajlik a keze.
Milyennek szeretnéd te látni ezt a központi épületet?
2018-19-ben volt egy FOP-os projektünk, amelyet már ennek a szellemiségében terveztünk és bonyolítottunk le határon túli partnerek bevonásával, és hát mit ad Isten, a Beregsomi kastély is bekerült a projekt partnerek közé, valamint a Teregnyői Lónyai kastély is. És ugye akkor a projektben különböző tanulmányutakat kellett végezni, már működő vagy felújított kastélyok, műemlékek tekintetében, és akkor hát mi úgy mentünk mindenhová, hogy mi nem látogatni megyünk, hanem minket az érdekel, ami a függöny mögött van. Hogyan tartják fent, milyen forrásokból, mik az előnyök, mik a hátrányok, milyen programokat szerveznek, hogyan csalogatják be őket, hogy azért mégiscsak megmaradjon az építetörökségi nimbusza egy-egy rendezvény kapcsán az eseményeknek. Hát sok mindent tapasztaltunk és láttunk. Voltunk olyan épületekben is, amely sokkal rosszabb állapotban voltak, mint a miénkek. Meg voltunk olyan isban, ami több milliárdot költöttek rá, mint például a Festesics kastély kezdhelyen. De voltak olyan épületek is, ahol a főépület az megmaradt egy egyszerű kiállításokkal, de volt mellette látogatóközpont, ami bevonzotta az iskolákat. Rendkívüli történelemórákat tartottak, illetve létrehoztak sétahelyeket. Tehát amivel be tudták vonzani a diákságot. Ugye nekünk van ifjúsági szálláshelyünk, akár egy buszni két osztályt is el tudunk látni Erdély iskolába például. Nyilván azt fogja eldönteni, hogy mi valósul meg, hogy a tulajdonos ezt milyen formában kívánja felújítani. Mi bízunk abban, hogy minket is meghallgatnak és elmondhatjuk a véleményünket.
De esetleg az emlékév erre ad majd lehetőséget, ezt hogy látod?
Optimista vagyok, mert azért az a sok-sok munka, amit mi belefektettünk már, azért az valahol kell, hogy kamatozzon, itt visszatérüljön. Ugye a Lónyai emlékév is ez úgy jött, hogy először a helyi döntéshozókat, polgármester testületet, illetve partnereket kerestünk. Tehát bemondtuk a megyei önkormányzatot, országgyűlési képviselőt, Madrugolaszi polgármesterét is. Akkor megfogalmaztunk egy olyan közös nyilatkozatot, amelyben kérjük a magyar kormánytól azt, hogy 2022-t nyilvánítsa emlékévé. Ez a dolog sajnos nem sikerült, ellenben forrást biztosítottak a megrendezéséhez. Tehát hivatalosan nem a magyar kormány által ismert emlékévet írunk most, valósítunk meg, de forrás biztosítottak hozzá. Mi ennek is nagyon örülünk, hiszen egy olyan programtervet tettünk le az asztalukra, amelyben azért itt nagyon sok esemény történhet.
De protokoll eseményeken már túl vagytok, ha jól tudom.
Igen,
mi
igen.
Mi várható mégis, ráadásul tekintettel a jelenlegi helyzetre, miket lehet megszervezni?
Ugye Gróf Lónyai Menyhért 1522. január 6-án született Nagylónyán. Január 6-án, 7-én voltak a különböző emlékesemények. Ugye a pénzügyminisztériumban pénzügyminiszter úr szervezett önállóan egy emlékeseményt, hiszen Gróf Lónyai Menyhért pénzügyminisztere is volt kis hazánknak. A pénzügyminisztérium szervezett egy eseményt, amelyhez mi bekérdezkedtünk, aztán hazajöttünk, gyorsan Lóhálában, Nyíregyházán megtartottuk a megyei szintű eseményt, másnap pedig ugye Tuzsérön és Lónyán történtek a szorozás emlékbeszédek, mondhatjuk azt, hogy megnyitottuk a Lónyai emlékévet, aztán pedig ugye neki mentünk az operatív munkának, mert ugye a tervekben az szerepel, hogy sok-sok kiállítás, konferencia, könyvbemutató, illetve egyéb kulturális események fognak megvalósulni. Ugye az első jelentősebb esemény az most lett volna, március végén, április elején, ugye egy 8 napos kulturális fesztivál 5 helyszínen, tehát ebben benne van Kárpátalja, Beregsom, Lónya, Deregnyő a Felvidéken, Botogolaszi, Tuzsér, de sajnos a hetekben kitört orosz-ukrán háború keresztül húzta a számításainkat, hiszen több helyszínen egyrészt menekültábor van, ugye Beregsom meg Kárpátalján Ukrajnához tartozik, tehát nyilván mindenre van energia, meg idő, csak éppen fesztiválozni nem. Tehát lemondtuk ezt a programot, illetve én felfogásom szerint eltoltuk, és amint a helyzet lehetővé teszi, akkor ezt meg fogjuk valósítani. Tervezünk eseményt a Magyar Tudományos Akadémián, a Lónyai Villában, Budapesten, a Dunamelléki Református Egyházkerületnél, valamint azokon a településeken, amelyek ezelőtt felsoroltam, Nyíregyházán, a megyeházán is, de jelen pillanatban micsoda nagyon kevés fix időponttal és helyszínnel tudok rendelkezni.
Lónyai Menyhértől nagyon sok mindent lehet tudni, azon kívül, hogy miniszterelnök is volt, ugye Magyar Királyság miniszterelnöke, aztán pénzügyminiszter, az MTA elnöke, a református Dunamelléki Egyházkerületnek is a fő gondnoka, alma termesztés meghonosítója, nem akarok mindent elmondani, de ha halljuk, hogy ki volt Lónyai Menyhért.
Nagyon híres és régi nemesi családból beszélünk. A Lónyai Menyhért halála után jelentek meg különböző munkák, amelyben visszavezetik már honfoglaláskori történethez a Lónyai család családnak a megjelenését. Bereg Bárbegye főemberei voltak, követei voltak, országgyűlési követek voltak, mint a Lónyai Menyhért is egyébként. A leghíresebbek egyike talán a Lónyai Anna, aki Kemény János erdélyfejlődnek volt a felesége. És az ő apja volt a Lónyai Zsigmond, aki Szilágy Vármegyének volt például a főszolgabírója. Nevezhetjük szintén híres, már nekünk mindenképpen az, ugye Lónyai János, aki a Mária Terézia nemesi testvérségében szolgált. 1780-ban, amikor meghalt a császárnő, akkor hazajött Tuzsérra, és megépítette a kastélynak az elődjét, amit meg is örökítettek, ugye a freskókon látható. Aztán ugye beszélhetünk előtte Lónyai Ferencről, aki a második Rákóczi Ferenc főhadbiztosa volt, tehát ő felelt a szabadságharcban a katonák élemezéséért, ruházatáért, lőporért. A fontos pozíciókat töltöttek be. A családnak a leghíresebb, legnevesebb tagja Lónyai Menyhért, aki, mint említettem, 1822. január 6-án született Nagylónyán. Ugye az édesapja is császári szolgálatban állt, és ugye emiatt ők fel is költöztek Budapestre már a 30-as években. Ő ott végezte tanulmányait, és ugye 1830-as évekről beszélünk, tehát a pályszülők rögtön meghallják, hogy ez a reformkor közepe gyakorlatilag, vagy kezdete. Tehát ő kortársa volt Kossuthnak, Széchenyinek, márciusi ifjaknak. Amikor őt megválasztották Bereg vármegye követének 23 évesen, akkor Széchenyit nevezte ki mentorának, nagyon sokat tanult tőle a politikai pályán, mondhatjuk, hogy ő volt, aki elindította, mindig feltekintett rá, és ugye későbbi visszaemlékezéseiben nagyon sok naplót írt és vezetett, mindig kiemelte, hogy ő majdnem mindig Széchenyi pártját fogta a Kossuthtal szembeni viták alkalmával. Aztán ugye 1848-ban, amikor kitört a forradalom és szabadságharc, akkor Batthyányit követő Szemere kormányban pénzügyi államtitkári teendőket látott el. Aztán amikor Világosnál letették a fegyvert, akkor menekülésre adta a fejét. Először hazajött Lónyára, aztán Tuzsérra. Itt bújtatták, de édesapjának látta, hogyha kimenekíti az országból, és ugye inasként kivitte magával először Ausztriába, aztán pedig tovább ment Franciaországba. Ott is tanulta a számüzetés alatt. Aztán kiváltották, és hazajött, megkegyelmezett neki a császár, és Tuzsért jelölte ki kényszerlakhelyül, aminek mi nagyon örülünk, mert akkor itt tudott a gazdálkodással foglalkozni. A sok egyletnek, társágnak lett az alapítója, és itt ugye a tiszta szabályozása is a nevéhez köthető, hiszen a tuzséri földeket is nagyon sokszor elmosta az árvíz, a Tisza árvize, később tiszteletére nevezték el halál után a Lónyai főcsatornát is például. Ugye aztán pedig ugye a 60-as években, amikor a bakkorszak, illetve 59 után a bakkorszak, amikor véget ért, akkor neki is kinyíltak a lehetőségei, újra bekerült a politikai életbe, és ugye a kiegyezés előkészítésében már nagyon aktív szerepet vállalt. 67-ben, amikor megtörtént a kiegyezés, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a tudása és szakértelme alapján az Andrássy kormány pénzügyminiszter lett ugyan 3 éven keresztül, aztán pedig ugye 70 és 71-ben a monarchia közös pénzügyminiszter lett. Budai munkáját felváltotta a bécsi munkára, és 71 nyarán a munkája elismeréseképpen Ferenc József grófi címet adományozott neki, aztán pedig 71 évvége felé kinevezte Magyarország miniszterelnökének, 72 vége felé mondott le, és azt kell mondjam, hogy a politikai pályája hát eléggé nehezen volt járható, sok mindennek köszönhető, de legfőképpen annak, hogy ugye 1526 Mohács óta nem volt találó magyar igazgatás, se magyar külpolitika, semmi nem volt, se magyar pénzügy, minden alá volt vetve a Habsburg Birodalomnak, és nekik a nulláról kellett elindítani mindent. Szó szerint a nulláról. A naplóiban erről is sokat írt, és az egyikben azt írja, hogy amikor ő bement az első munkanapján a pénzügyminisztériumban, 3000 emberből senki nem tudott magyarul. És ráadásul de utána pedig neki nem csak a Habsburg Birodalomnak a politikusaival, hanem saját pártársaival, sőt az ellenzékkel is komoly csatákat kellett vívni. Nevéhez köthető ebből az időszakból például az önálló költségvetésnek a megalkotása. Az ő nevéhez köthető a vámis pénzügyészség felállítása. De hozzá köthető az is, hogy szabályozták azt, hogy milyen végzettséggel kell pénzügyi munkákat végezni. Kidolgozták az alapelveket, tankönyveket, és utána az apparátus szépen lassan beletanult. Aztán pedig ugye a miniszterelnöki ténykedése idején is, sőt már a pénzügyminisztersége alatt is sokan mondták azt, hogy ő közlekedési tárcát is próbálja vezetni, hiszen akkor azt talán elfelejtettem mondani az elején, hogy az ifjú korában nagyon sokat tanult külföldön. Látta a nyugati világnak a fejlődését és a elmaradottságunkat, és hát igyekezett ő is ebben az irányba terelni az országot, persze, hát mint pénzügyminiszter, aki nagyobb ellátása volt a kasszára, mint bárki másnak. Tehát ő függetlenül az ő ténykedése, politikai ténykedés alatt 4100 km-nyi vasútvonal épült többek között a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonal, amelyben Tuzsér is elhelyezkedik. Tehát ez nagyon fontos. fontos fejlődési szakasz volt szerintem annak a térségnek. Zónyai Menyhértnek a politikai ítélkedésén kívül nagyon sok olyan szerepállása is volt, ami szintén meghatározó volt nagyon sok ember, nagyon sok térség életében. Ugye azon túl pedig ugye a Dunamelléki Református Egyházkerületnek volt a főgondnoka. 1984. november 3-án pont egy ilyen ülésen érte a halála is. Akkor is az árvaszéki lelkész gyerekeknek az árvasági dolgaival foglalkoztak, és akkor kapott szélütést. Ezen túl szintén egy olyan fontos ténykedése volt az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának volt az elnöke, és több mint 10 évig. Nyilván az akadémia azt gondolta, hogy a pénzügyi dolgait fogja rendbe tenni, de azon kívül volt egy nagyon fontos cselekedete, amiért abból állt, hogy ugye a Széchenyi István hagyatékát megszerezte az akadémia részére, amely a mai napig ott van bent az akadémia raktáraiban. Úgy vásárolta vissza Széchenyi István titkárának a fiától, mert úgy elkalódott volna a nagyvilágban ez a dolog, és szerintem ez nagyon fontos dolog.
A leszármazottai között van-e hasonló nagy formátumú, ha nem is politikus, de akár közéleti ember, tudós ember, bárki?
Testvérei közül voltak, akik komolyabb pozíciókat töltöttek be. Én körülbelül se politikus, se másra nem nagyon tudok kitérni. Sajnos azt kell mondjam, hogy a Lónyai családnak ez az ága, az férfi ágon ki is halt. Csak női ágon vannak leszármazottak, akiket én ismerek.
Erre akartam kiukadni, hogy
kapcsolatban vagyunk néhányan, kapcsolatban. Akik örömmel vették ezt a kezdeményezést, és segítenek sok mindenben. Feltúrták a családi fiókokat, szekrényeket, és akkor előkerültek fotóalbumok, naplók, amelyeket igyekszünk bevonni és megmutatni a Lónyai emlékév keretein belül.
Kedves hallgatóink, az állami számvevőszék, a pénzügyőrség felállítása, tisza szabályozás, vasútépítés, egyházi közalap létrehozásának kezdeményezője, és még felsorolni is nehéz, mi mindennel foglalkozott, és mi mindent köszönhetünk Lónyai Menyhért, egykori miniszterelnöknek, pénzügyminiszternek, de hogy ne vesszen a múlt ködébe mindaz, amit e nagyformátumú politikus létrehozott, a Tuzsér községért közalapítvány Lónyai 200 címmel program sorozatot indított. Az alapítvány elnökével, Klicsu Ferenccel, Demeter Zsuzsa beszélgetett.